Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Drága hallgató közönség, nézzünk csak körül, hány technikai eszköz van körülöttünk, számoljuk csak, az ács előtt van 3 monitor, előttem 2, velünk szemben 1 monitor, mikrofonok, kamerák, még hangfalak, nagyon sok minden van, és akkor még nem néztünk az asztal alá, ahol újabb technikai eszközök segítik, hogy ezek a szavak eljutsanak a hallgatóinkhoz. Elektroszmogról fogunk beszélgetni Almási Zsolt épületbiológussal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
2 dolgot kell tisztáznunk, mi az az épületbiológus és mi az elektroszmog?
Kezdjük a
titulussal, igen.
Kezdjük a titulussal, tehát ilyen Magyarországon ilyen szakmai épületbiológus ilyen nem létezik. Németországban lehet épületbiológusnak tanulni különképzés keretén belül. Azt kell tudni, hogy Németországban több mint 30 éve működik egy épületbiológiai szövetség, aki kifejezetten az épített környezetbe előforduló különféle káros hatásokkal foglalkoznak ennek a mérésével, és ők adnak egy épületbiológiai irányelvet, egy épület biológiai szabványt, ami alapján a lakóterekben, munkakörnyezetekben jelenlévő különféle hatásokat, és itt nem csak elektroszmog, hanem levegőminőség, fényminőség, stb. Tehát ezeket vizsgáljuk, mérjük, és hogyha ezzel probléma van, akkor ezek ellen tudunk esetleges megoldásokat javasolni.
Uh-huh. No, hogy most már ezt tisztáztuk, akkor az épületbiológus egyik szakterületét, az elektroszmogot vegyük górcső alá. Ez micsoda tulajdonképpen? Ez valamilyen ezoterikus találmány, vagy ez egy mérhető, észlelhető jelenség?
Elektroszmogról azt kell tudni, hogy ez Isten igazából általános iskolai fizika, tehát itt különféle kölcsönhatásokról, erőterekről beszélünk, amik műszerekkel nagyon jól mérhetőek. Tehát például elektromos erőterek, mágneses erőterek, vagy elektromágneses sugárzás, ezek azok a hatások, amit a környezetünkben lévő különböző eszközök, berendezések, készülékek, épületen kívüli vezetékek, adótornyok, stb. Kibocsátanak magukból a normál működésük során. De ezek megjelennek olyan helyeken is, ahol úgymond a működéshez nem szükséges, és kölcsönhatásba kerül az ott lévő emberekkel, vagy az ott lévő épületszerkezetekkel. De ezeket a hatásokat nevezzük úgymond elektroszmognak, tehát ahol nem a működéséhez kell már ezek a hatások a készülékeknek vagy berendezéseknek.
Uh-huh. Ez egyébként mérhető valami? Tehát ez hogy mérik, ha mérhető egyáltalán?
Abszolút, abszolút mérhető, tehát ez műszerekkel mérhető fizikai kölcsönhatásokról beszélünk, tehát itt például egy egyszerű elektromos térerősségnek a mérése, vagy egy mágneses indukciónak a mérése, vagy egy elektromágneses sugárzásnak a teljesítmény sűrűségnek a mérése. Erre vannak külön speciális műszerek, vannak kifejezetten épületbiológiai mérésekhez készült műszerek, de például egy elektromos térerősség által indukált elektrostressz állapotot egy egyszerű feszültségmérővel is ki lehet mérni az emberi szervezetben.
Ezt mik okozzák, milyen eszközök ezt az elektroszmogot? Ezt csak elektronikus eszközök okozhatják?
Hát itt alapvetően, amit elektroszmognak hívunk, ez ami a váltófeszültséggel vagy váltóárammal kapcsolatos hatások. Gyakorlatilag ugye itt a köztudatban az elektroszmogról mindenki a mikrohullámos sütőtől fél, a wifi-től fél, a monitortól fél.
Az 5G-től
fél, és általában nem ezekkel van a probléma. Tehát nagyon kevesen gondolják, hogy például egy elektrostressz állapot mögött nagyon sokszor egy éjjeli lámpa van, ami a fejünk mellett van, vagy egy hosszabbító az ágy közelében, vagy egy bedugva felejtett telefontöltő zsinór. Ezek tudnak például olyan erős elektromos mezőt létrehozni a környezetükbe, ami, hogyha egy emberi szervezet találkozik, akkor egy olyan zavarfeszültség jön létre a testünkbe, ami például izomfeszültséget tud kiváltani, vagy egy alvászavart tud kiváltani.
Eznek mik a tünetei, hogy hogyha én az elektroszmog által érintett ember vagyok? Mit érzünk, mit tapasztalunk?
Hát ez egy elég összetett problémakör, ugyanis az, hogy elektroszmog, tehát ahogy az előbb említettem, ez több részből tevődik össze. És hogy például más tünete lehet egy elektromágneses sugárzás, engem nem is azt mondom, hogy tünete, másképp hat a szervezetre egy elektromágneses sugárzás, vagy egy elektromos erőtér. Tehát ameddig például egy elektromos erőtérnél a szervezetünkben megjelenő stressz állapot, stressz feszültség, ami mondjuk egy feszült állapotot vált ki a szervezetünkbe, itt például, hogyha ez a fekhelyen van jelen, akkor éjszaka izomgörcsök jöhetnek létre, vagy egy rossz minőségű alvás, amikor fáradtabban ébredünk, mind ahogy lefekszünk, de például, hogyha a mágneses teret nézzük, a mágneses térnél nincs ilyen kézzelfogható tapasztalat. A mágneses tereket például a WHO, az Egészségügyi Világszervezet a lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolja. De ugyanez például az elektromágneses sugárzásnál, ahol megint más hatást fejt ki a szervezetre, ott a sejtek között elnyelődött energia, ami problémát okozhat, sejtkommunikációs zavarokat, vagy károsíthatja a DNS-t egy bizonyos sűrűség fölött, vagy erősség fölött.
Azt gondolhatnunk, hogy ez most egy ilyen nagyon távoli valami, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek van egy smog projektje. Ennek a lényege az, hogy egy műholdat állítottak pályára, ami a földünket körülvevő elektroszmogot méri és térképezi fel. Vagy épp mondok egy másik példát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság folyamatosan méri, hogy hol lehet ilyen elektroszmog terhelést kapni. Tehát ez nem egy ilyen áltudományos valami. Hogyan lehet védekezni az elektroszmog ellen? Én olvastam olyat, hogy gyertyát kell gyújtani, és az már csökkente az elektroszmog mennyiségét. Ez nagyon jó lenne, ha így lenne.
Tehát amivel tisztában kell lenni, tehát itt általános iskolai fizika szintnél, hogyha körbenézünk egy kicsit, elektromos erőtereknél, tehát ami mondjuk egy feszültség alatt lévő vezeték, egy hosszabbító, vagy ilyen elektromos tér ki tud alakulni, például egy fal szerkezetnél, egy födémnél, tetőtéri lakásokban nagyon tipikus probléma szokott lenni a magas elektromos térerőség. Itt például erre egy egyszerű földelt elektromosan vezető fémfelülettel lehet árnyékolni az elektromos tereket. Erre léteznek például külön árnyékoló festékek, amik egy elektromosan vezető grafit réteget tud létrehozni a fal felületén, amivel ez megszüntethető. Egy magas frekvenciás sugárzás, amikor még egy adótoronynak a probléma, vagy adótorony okoz problémát, ott például fémfelületekkel, fémfóliával lehet védekezni. Ilyen fóliák például a tetőfóliák, amiket használnak tetőszigetelésre, amiben egy fémgőzréteg van, vagy ablaküvegen lévő hőreflektáló fémbevonat, ez is visszatükrözi ezeket a sugárzásokat. A mágneses tér pedig, ami nem árnyékolható lakótér nagyságban, ezzel tisztában kell lenni, és arra nagyon kell vigyázni, hogy iszonyatosan sok átverés van. Tehát ha az ember így az interneten rákeres, akkor a néhány tízezer forintos átveréstől a 2-2,5 millió forintos átverésig nagyon sok mindenbe bele lehet botlani ezen a téren, tehát itt nincs szükség NASA űrtechnikára és aranykondenzátorokra és egyéb hókusz-fókuszokra. Egyszerű általános iskolai fizika.
Uh-huh. Nagyon az alvás irányába mentünk el. Lehet-e az egy jó megoldás, hogy ott, ahol alszunk, abban a helyiségben minimálisra szorítjuk? Tehát éjszaka nem a fejünk mellett töltjük a telefont, nem ott hagyjuk a tabletet lefekvés előtt, vagy a laptopunkat, nincs tévé lehetőleg bent a hálószobában, ezek mennyire jó tippek?
Abszolút, abszolút jó tippek, és amiért nagyon fontos az alvás, hiszen ott történik a regenerálódás. Tehát egy napközbeni ébrenléti állapotban teljesen másképp működik a szervezetünk, mint éjszaka alvás közben. Más hormonális folyamatok zajlanak, más agyműködési folyamatok zajlanak. És hogyha ezt az éjszakai pihenést tudja megzavarni mondjuk egy elektromos tér, egy ott töltött telefon, vagy egy fejünk mögött áthúzott lámpának a zsinórja, ezek nagyon komoly zavarokat tudnak kiváltani ebbe az éjszakai regenerálódásba, akár hormonális zavarokat is ki tudnak váltani.
Van olyan ajánlott távolság, ami mondjuk tompítja ennek a hatását, mert vannak olyan kislakások, ahol azért nem mindent lehet ezzel megoldani, de mondjuk ha az éjjeli lámpát vagy a telefontöltőt 50 centire tesszük a fejünktől, az például segíthet, vagy a hosszabbítót az ágy alatt vezetjük át, és nem mondjuk a fejünk fel.
Hát itt azt célszerű, hogy legalább egy másfél méter távolságot tartsunk a fekvőjünk, és ezek között az elektromos eszközök környékén, azzal már nagyon sokat tudunk tenni.
Hát ott van az olvasólámpa.
Igen, ez nagyon sokszor okoz gondot, és nagyon kevesen gondolják, de nagyon sokszor lekapcsolt állapotban például erősebb az olvasólámpának az elektromos tere, mint fölkapcsolt
állapotban. Na, én most már holnap nem fog tudni aludni, én úgy érzem ezek után.
Ezért mérni, tehát kell egy diagnózis.
Na, ezt akartam kérdezni, mert a hallgató kérdez, és azt mondja, hogy, hogy van-e olyan szerkezet, amivel lehet ezt mérni? Vagy ez egy szakember kell?
Hát célszerű szakemberhez fordulni, és keresni egy megfelelő szakembert, aki ezt a mérést elvégzi, és nem azzal a szándékkal, hogy utána valamit rásózzon az emberre, hanem az, hogy egy valós képet kapjunk a lakásról, tehát ezért fontos. Ez ugyanaz, mint az orvosnál, tehát szóval nincsenek csodapirulák, és azt gondolja az ember, hogy ő beteg, és vesz egy csodapirulát, mert hogy ez meg fogja oldani. El kell menni egy orvoshoz, kell egy diagnózis, és az alapján lehet megmondani, hogy egyáltalán van-e szükség bármilyen beavatkozásra, és hogyha van, akkor az pedig milyen irányba, vagy milyen problém, tehát milyen gyógyszer kell arra a betegségre tulajdonképpen.
Van valamiféle határérték? Ezt is kérdezi a hallgató, hogy hány volt per méter, illetve hány volt per négyzetméterről beszélünk.
Így van, tehát itt a német épületbiológiai standard, amit iránymutatónak veszünk ezen a területen. Elektromos térerősségnél a német standard azt mondja, hogy csecsemőágyon 1 volt per méter alatt van az optimális elektromos térerősség, felnőtteknél 5 volt per méterig kapja a normál besorolást, 50 fölött pedig már extrém erős besorolást kap. Uh-huh. Ez az elektromos térre vonatkozó határérték.
Még egy kérdés, vagy most kezdenek felébredni a hallgatók, mi a helyzet a lakáson belüli wifi rendszer aktív üzemben tartása? Azt se szokta lekapcsolni az ember éjszakára.
A wifi-nél azt kell tudni, hogy sokan félünk, mert nagy antennák vannak rajta, stb. A wifi egy olyan 3-4 méter távolságig tud egy erősebb jelet produkálni, utána már szinte elenyésző. Ráadásul, hogyha az nem a hálószobában van, hanem mondjuk egy olyan helyre rakjuk a wifi routerünket, mondjuk egy előszoba, vagy nálunk itthon a space-ba van kirakva a wifi router, mobileszközök még tökéletesen kommunikálnak vele, de már jár ránk nézve nem jelent semmiféle probléma.
Orvosilag vizsgálta valaki az elektroszmog hatását, mert azért megjelentek a kétkedő kis üzenőfalunkon.
Itt nagyon sok vizsgálat zajlik, tehát itt érdemes az interneten a Német Épületbiológiai Szövetséggel átkeresni, vagy a Dr. Máz oldalakat megnézni, és ott nagyon sok leírást lehet ezzel kapcsolatban találni. Én körülbelül olyan 15-16 éve foglalkozom épületbiológiai mérésekkel, nekem az elektromos tereknél teljesen egyértelmű tapasztalat az, hogy ez elég komoly problémákat tud a szervezetünknél okozni. Tehát itt nem azt kell gondolni, hogy most ettől pillanatok alatt megbetegszik az ember, és súlyos problémák jönnek létre. De az, hogy egy éjszakai pihenésnél meg tudja zavarni a normál pihenésünket, izomgörcsöket okoz, derékfájásnak a hátterébe ott lehet, és ez hosszú távon egy stressz állapot, ezt hívja az épületbiológia elektrostressznek. Tehát innen kezdve nagyon sok mindenem múlik a dolog, egyéni érzékenységen, genetikán, de akár kisebb problémáktól nagyon komoly problémákig ez egy katalizátor szerepet tölthet be. Tehát nyilván nem lehet erre ráfogni az összes bunkat, bajunkat, de problémaként ott van.
Jó, mi meg felhívtuk ezt, erre a figyelmet, erre a problémára, aztán ki mit kezd vele, az már egyéni probléma. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Viszont hallásra!
Szép napot, viszont hallásra!
Almási Zsolt épületbiológussal beszélgettünk az elektroszmogról, mely megosztó témának bizonyul.
Ő ijesztő volt.
Megkérdezte a hallgató, ha reggel trollin utaztam, vegyek-e tartós tejet, illetőleg a föld mágneses tere az mennyire okoz problémát, ezt is kérdezték, úgyhogy megpróbálták szélt trollkodni, de kérem szépen, ha a Budapesti Műszaki Egyetem méri, meg az NMHH méri, akkor ezt nem lehet ad acta tenni ezt a problémát, aztán, hogy ki mit tesz, az még egyszer mondom, mindenkinek a magánügye.
A trollis üzenet az nekem eddig az elmúlt hét üzenete, az biztos. Várunk még persze éneket.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.